Üdvözlünk! Ma egy igazán izgalmas témát járunk körbe. Párizs egyetemi világát. A forrásaink szerint óriási a nyüzsgés. Több mint 322 ezer diák tanulott. Hát ez tényleg rengeteg ember.
Valóban, ez egy hatalmas szám. És jól mutatja, hogy Párizs hát továbbra is milyen fontos központ a felsőoktatásban.
Abszolút. A mai célunk tulajdonképpen az, hogy kicsit rendet tegyünk ebben a, mondjuk úgy, bonyolult tájképben. Megnézzük a mai egyetemeket, az államiakat, a magánokat, bent a városban és a környékén is.
És a múltat is érintjük, ugye? Mert az sokat segít a megértésben.
Pontosan. Visszatekintünk kicsit a már megszűnt intézményekre is, mert a mai helyzet, csak így a gyökerekkel együtt érthető igazán.
Rendben. Na akkor vágjunk is bele. Kezdjük talán Párizs szívében, a szűken vett városban, az Intramuros. Mi a helyzet ott most? Hát itt vannak a, mondjuk úgy, a legismertebb, nagymúltú nevek. Gondolj csak azokra a híres, római számmal jelölt egyetemekre. Ott van a Pantheon Sorbonne, vagyis a Párizs egyes. Aztán a jogászok fellegvára, a Pantheon Assas, a Párizs kettes.
A Sorbonne Nouvelle. A Párizs hármas. Ezek ismerősen csengenek.
Így van, de az igazán érdekes fordulat, ami az elmúlt, hát nem is olyan sok évben történt, az a nagy összeolvadási hullám.
Összeolvadások. Erről mesélj egy kicsit, miért volt erre szükség?
Igen, hát több oka is volt. Egyrészt a nemzetközi rangsorokban való jobb szereplés, a nagyobb láthatóság, másrészt az erőforrások hatékonyabb egyesítése volt a cél. Létrejöttek óriási új intézmények.
Például
2018-ban a régi humán és társadalomtudományi Párizs Sorbonne, az volt a Párizs négyes, és a nagy természettudományos egyetem, a Pierret Marie Curie, a Párizs hatos, egyesült. Ebből lett a Sorbonne Université.
Aha. Szóval a Sorbonne név ma már egy ilyen nagy összevont egyetemet takar.
Pontosan. És hasonló volt a helyzet 2019-ben is. A Paris Descartes a Légi Párizsunk és a Paris Diderot a Paris Set fúziójából jött létre, az Université Paris Cité.
Értem. És ezek az új, nagy egyetemek, mind a régi, nagy Université de Paris örökségét viszik tovább valahogy. Annak az 1896-ban újra alapított, majd 70-ben szétdarabolt egyetemnek.
Igen, lényegében erről van szó. Az 1970-es feldarabolást próbálják most, hát részben visszafordítani ezekkel a nagyobb egységekkel.
És akkor itt jön a képbe a PSL, a Paris Sciences Lettres, az mi pontosan? Az is egy összeolvadás.
A PSL egy kicsit más tiszta. Ez egy úgynevezett Grand Etablissement, ez egy különleges státuszú felsőoktatási intézmény, ami több nagyon magas presztízsű elitképző iskolát, azaz Grandes Écoles és kutatóintézetet fog össze egy ernyő alá.
Tehát nem egy klasszikus egyetem.
Nem egészen. Olyan tagjai vannak, mint például a közgazdász képzéséről híres Université Paris Dauphine, ami korábban a Paris 9 volt, vagy a politikatudományi elitképző, a világhírű Sciences Po, azaz az Institut d'Études Politiques de Paris. A PSL célja a kiválóság koncentrálása, a nemzetközi topligában való játék.
Világos. Szóval vannak a nagy, összevont állami egyetemek, mint a Sorbonne Université vagy a Paris Cité, van az elit PSL ernyős szervezet és a magánintézmények. Azok mennyire számítanak?
Azok is részei a képnek, persze. Van például az Institut Catholique de Paris, ami elég komoly múltra tekint vissza. 1875-ben alapították.
Tényleg régi.
Igen. És hát a nemzetközi szintéren ott van az American University of Paris, vagy a University of Londonnak is van párizsi intézete. Ezek mind színesítik a palettát a városon belül.
De ahogy korábban mondtad, az egyetemi élet nem áll meg Párizs, hát adminisztratív határainál, ugye? Mi a helyzet a tágabb agglomerációban? Pontosan, ha kinézünk a szűken vett városból az Unité Urbaine területére, a teljes agglomerációra, ott is óriási központok vannak. És itt is ugyanaz a trend érvényesül. Az összeolvadás. Tehát ott is voltak ilyen nagy egyesülések.
Hogyne, létrejött például a hatalmas Université Paris-Saclay. Ez egy óriási projekt a várostól délre, egy igazi tudományos technológiai pólus, ami magába olvasztott több korábbi egyetemet és kutatóintézetet, köztük a Paris Sud Egyetemet, a régi Paris X-et.
Ez tényleg nagyszabásúnak hangzik. És még mik vannak a környéken?
Hát ott van például a Paris Vincennes Saint-Denis-ben, vagy a Paris Nanterre, ami a régi Paris Kix volt. És az újabbak közül az Université Gustave Eiffel vagy a CCG Paris Univerzités hasonló közelmúltbeli összeolvadások eredménye. Látod, a minta elég következetes, feldarabolás után specializálódás, aztán most újra az egyesítés, a koncentráció korszaka jött el.
Ez a hullámzás tényleg lenyűgöző, és az el is vezet minket a történelmi gyökerekhez. Hogyan illeszkedik mindez a Párizsi Egyetem, hát igen hosszú történetébe?
Igen, a kulcs itt a ciklikusság. Volt ugye az ősi, középkori alapítású Université de Paris, ami Európa egyik legfontosabb szellemi központja volt évszázadokon át. Ezt 1793-ban a forradalom alatt megszüntették.
Aha.
Aztán majdnem 100 évvel később, 1896-ban újjáalakult egy nagy, egységes Université de Paris. Na és ezt darabolták fel aztán 1970-ben, a 68-as események után, politikai és gyakorlati okokból. Ekkor jött létre az a bizonyos 13 római számmal jelölt egyetem, a Paris 1-től Paris 13-ig.
És amit ma látunk ezekkel a nagy összeolvadásokkal, az tulajdonképpen ennek a 70-es feldarabolásnak a, hát, részleges visszarendezése. Lényegében igen, egyfajta válasz a 21. század kihívásaira, a globalizációra, a nemzetközi versenyre. Szóval a Párizsi Egyetemi Rendszer története egy ilyen hullámzás. Egység, aztán szétaprózódás, majd most újra a nagyobb, ütőképesebb struktúrát keresése. Tehát mit jelent mindez számodra, aki ezt hallgatod? Összefoglalva, a Párizsi Egyetemi Világ egy hihetetlenül dinamikus, folyamatosan változó rendszer.
Abszolút.
A nagy, híres nevek, mint a Sorbonne, ma már nem feltétlenül egyetlen épületet vagy intézményt jelentenek, hanem sokszor hatalmas, több kampuszból álló modern egyetemi struktúrákat.
Így van. A lényeg itt a komplexitás és az evolúció megértése. Ha valaki Párizsban gondolkodik tanulmányokon vagy kutatáson, hát annak nagyon fontos tisztában lennie ezzel a folyaton változó struktúrával. Tudni kell, melyik név mögött pontosan milyen intézmény, milyen profil áll ma.
És hogy a régi nevek ugyan tovább élnek, de gyakran már új, nagyobb egységek részeként.
Pontosan. És ez a koncentráció nem csak a belvárosban zajlik, hanem a peremkerületekben is, mint például Saclay, ahol teljesen új tudományos súlypontok jönnek létre. És akkor zárásként egy gondolat, amin talán érdemes elmerengeni. Vajon ez a szinte állandó intézményi átszervezés? Ez a nevekkel, struktúrákkal való, hát mondjuk ki, dzsonglőrködés. Hogyan hat magára az oktatás szellemére? Az egyes egyetemek, karok, tanszékek egyedi karakterére, hagyományaira? Ez egy nagyon jó kérdés. Vajon ezek a régi hagyományok, az a bizonyos genius loci, az adott hely szelleme, elvesznek vagy csak átalakulnak ezekben az új, óriási keretekben?
Igen, erre talán nincs is egyszerű válasz. Minden esetre köszönjük, hogy velünk tartottál ezen a párizsi egyetemi körképen.